Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy miket tanulmányoztunk az elmúlt alkalmakon, amikor így szombaton itt találkoztunk. Ugye sok idő kimaradt, már nyár kezdete vagy tavasz vége óta. Emlékszik valaki, hogy mit tanulmányoztunk? A mi atyánkot tanulmányoztuk, igen. És most ezt szeretnénk folytatni. Ezt a tanulmányt, azt gondolom, hogy a legalapvetőbb dolgok sokszor ezeket felejtjük el legkönnyebben, pedig ezek minden nap egy óriási segítséget adhatnak nekünk abban, hogy Istennel állandó, rendszeres kapcsolatban legyünk. Márpedig az életünket általában nem csak szombatokon éljük, hanem hétköznapi, és leginkább akkor mutatkozik meg, hogy valaki kapcsolatban van-e Istennel, nem amikor eljön ide gyülekezetbe szépen felöltözve, hanem hétköznapi. És a mi atyánk az egy olyan imádság, amikor Jézus arra tanította a tanítványét, hogyan legyenek napi kapcsolatban Istennel. Hogyan tudják ezt a napi kapcsolatot Istennel megélni, mik azok a témák, amelyek a gondolataikat napról napra le kell, hogy kössék, és amik nyomán fel tud épülni az Istennel való hitük és kapcsolatuk. És arról beszéltünk, hogy mik azok a fő imádság témák, amiket itt Jézus ebben az imádságban megjelöl a tanítványai számára. Most csak nagyon röviden szeretnék visszaemlékeztetni benneteket ezekre, és utána tovább is lépnénk. Ugye az első rész így kezdődik, hogy szenteltessék meg a te neved, és arról beszéltünk, hogy Isten nevének a megszentelése az bennünk történik. Ugye arról olvastunk, hogy akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és a keresztények azok, akik hozzá közel kerültek, akik Istennel megbékéltek, akik közelvalókká lettek Istenhez. És 1 Péter 3-ban azt mondja az apostol, hogy az Úr Krisztus pedig szentejétek meg a ti szívetekben. Tehát Isten nevének a megszentelése tulajdonképpen az, hogy önmagunkat odaszánjuk Istennek, hogy ő éljen bennünk, hogy Krisztus éljen bennünk, hogy az ő tervei valósuljanak meg az életemben. Én nem a magamé vagyok, ahogy Pál mondja, hogy a ti testetek, hogy nem a magatoké vagytok, hanem a ti testetek a Szentlélek temploma. És minden alkalom, amikor Istennel akarunk járni egy nap, akkor oda kell szánnunk magunkat neki, el kell tökélnünk, hogy ma az ő dicsőségére fogok élni. Aztán a második pont, amivel folytattuk, ugye így folytatja az imádság, hogy jöjjön el a te országod. És Jézus azt tanította, hogy az Isten országa, az ti bennetek van. Mi nem csak azt a eljövendő országot várjuk, amikor majd Jézus eljön hatalommal, felhőkkel, nagy dicsőséggel, és az angyalok seregeivel, és majd átveszi ennek a földi birodalmaktól, átveszi a hatalmat, hanem ő már felállított egy országot ezen a földön, az ő tanítványaiban. És ezt az országot az ő lelke által kormányozza. És amikor azért imádkozunk, hogy jöjjön a te országod, valójában az a kérdés, hogy én személyesen alávetem magamat az ő országának, az ő uralmának, hogy az ő uralma valósuljon meg bennem. Ugye azt mondja, hogy ennek az országnak van egy törvénye. Galata levélben beszél erről, hogy van Krisztusnak egy törvénye. Azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ugye ez a törvény, ez a szeretet törvény, ez az önzetlenség törvénye. Aki Isten országában van, az már nem ennek a világnak az elvét követi, ami az önzés. Az, hogy én magamat érvényesítsem. Hanem azt, hogy mi az én Uramnak az akarata, mivel tudok kedveskedni neki. Jézus megmondta, hogy mivel tudunk neki kedveskedni. Azzal, hogyha egymást szeretjük. Hogyha szeretjük a körülöttünk élő embereket. Hogyan viszonyulunk a mi testvéreinkhez, hogyan viszonyulunk a körülöttünk élő emberekhez. Következő pont szorosan kapcsolódik ez. Azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Mennyire fontos számunkra, hogy Isten akaratát cselekedjük. Ugye Jézussal azt olvassuk, hogy ő neki ez volt az élete, hogy Isten akaratát cselekedje. Ezt szoktuk általában idézni, hogy ugye az ég és a föld elmúlik, de Istenünk igé örökre megmarad. De azt is mondja az ige, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Mennyire fontos számodra, hogy az Isten akaratát cselekedjed az életedben? Egyáltalán tudod-e, hogy mi az Isten akarata? Ámen tudunk-e mondani magunkban erre a mondatra, ami Jézusnak a szívéből fakadt fel, és Zsoltáros örökítette meg ezt, hogy akaratod teljesítésében lelem kedvem, ó Istenem, törvényed szívem közepén van, hogy mi az, amiben kedvünket leljük, hogy az Isten akarata a legfontosabb számunkra, hogy azt teljesítsük, hogy ő neki kedveskedjünk. Ez is egy mindennapi dolog, ugyanúgy, mint a mindennapi kenyér. Ezt is imádkozzuk, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez igaz mind a testi szükségletekre, de ugyanúgy a lelki szükségletekre. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Azt mondja Jézus, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek a dolgok, ezek a földi dolgok, az élelem, a ruházat, hogy hol lakjál, stb. Ezek mind megadatnak nektek ráadásként. Tehát amikor a mindennapi kenyérről van szó, akkor ez nem csak a testi szükségleteink betöltését jelenti, amiről Isten azt mondja, hogy ő gondoskodik, ő ezt ráadásként megadja, hogyha először is az ő országát keressük, hogyha ővel akarunk teljesek lenni, azzal a mennyei kenyérrel akarunk táplálkozni, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy az én mennyi atyám akaratát cselekedjem. Az ez legyen a kenyerünk minden nap. Na most rátérnénk a következő témára, amit Máté evangéliumából fogunk felolvasni, a 6. fejezet 12. versét. Itt a kivetítőn, itt a revideált fordításból olvasom, de bátorítalak benneteket, hogy kövessétek a saját bibliátokból is, hogyha van. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetének 12. versében így folytatódik ez az imádság. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, vagy az ellenünk vétkezőknek. El kell, hogy mondjam, hogy a megbocsátás a Bibliának az egyik fő témája. Olyan sok helyen van szó a megbocsátásról a Bibliában, hogyha ezt most mindet idézném, akkor még talán az egész nap is kevés lenne hozzá, úgyhogy most csak egy nagyon kis szeletét fogom ennek a témának megvilágítani. Egy olyan szeletét, amiről talán kevesebb szó esik. Ugyanis két fő dologról lehet itt beszélni ennek az igének a kapcsán. Az egyik, amiről szó van, az Isten bocsánata felénk. Az, hogy Isten megbocsát nekünk. A másik dolog viszont az, hogy mi megbocsátunk egymásnak. Ugye, hogy olvastuk az igében, bocsásd meg a vétkeinket, ugyanez Isten bocsánata felénk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ugye ez a mi megbocsátásunk egymás irányába. És most inkább az utóbbival szeretnék foglalkozni, de azért egy szót szólnék az előbbiről. Lehet, hogy nem mindenkinek ilyen magától értetődő, de a Biblia szerint az Isten bocsánata, ez egy nagyon evidens dolog, egy magától értetődő dolog. Korintus levélben azt mondja Pál 2. Korintus 5.19-ben, mivel Isten az, aki Krisztusban megbékeltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békeltetés igéjét. Csak ezt az egyikét idéztem, az egész szakasz nagyon szép. Arról beszél Pál, hogy az Isten az, aki félretette az útból a bűnt, nem tulajdonította az embereknek a vétkeiket, ő hozta a megoldást, ő nem haragudott, ő adja az ő bocsánatát, anélkül, hogy bárki is bocsánatot kért volna. Úgy folytatódik az igevers, hogy az Istenért, vagy a Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Szinte Isten, sőt, így folytatja az apostol, mintha Isten kérne mi általunk. Tehát, hogy szinte az Isten kérleli az embert, hogy béküljél már meg, én nem haragszom rád. Én már megbocsátottam neked. Tehát a Biblia szerint az Isten bocsánatát, azt nem is kell az embernek szinte kérnie sem. Isten jön oda az emberhez és mondja, hogy figyelj már, én megbocsátottam neked, béküljél már meg velem te is. Erről a részről nem is akarok most több szót, hanem inkább a másik oldalt szeretném megvilágítani. Ugyanis szintén itt, csak pár verssel később, miután Jézus ezt az imádságot elmondta, nem részletezte az imádság többi részét, hogy mit jelent, csak ezt az egy részét. És ezzel fejezte be ezt az imádságot, hogy mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek, nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Érdekes ez a kijelentés, ugyanis az előbb éppen azt olvastuk, hogy Isten mindenkinek megbocsát. Sőt, ő kérlel, hogy béküljünk meg vele, mert ő nem tulajdonítja nekünk a vétkeinket. Jézus pedig úgy tűnik, hogy itt ellent mond ennek. Most akkor hogy van ez? Azt mondja Jézus, hogy ha mi megbocsátunk, akkor ő is megbocsát, ha pedig mi nem bocsátunk, meg ő sem bocsát, meg akkor ez feltételes? Isten bocsánata feltételes? Isten elvárja, hogy mi megbocsássunk ahhoz, hogy ő megbocsásson? Hogy van ez? Azt fogjuk látni, hogyha olvassuk a következő igéket, hogy ez nem elvárás, hanem egy következmény, amiről Jézus beszél. És ezt az adós szolga példázata világítja meg, hogy nem úgy működik, hogy Isten előtte nem bocsátana meg nekünk, mielőtt mi nem bocsátunk meg, hanem miután ő már megbocsátott nekünk, és hogyha mi ezután nem bocsátunk meg másoknak, akkor idézőjelben mondom, ő visszavonja a bocsánatát. Ehhez szeretném felolvasni Jézusnak egy példázatát, amit kimondottan erről a témáról mondott. Péter egyik alkalommal odajött hozzá, és megkérdezte tőle, feltett neki egy kérdést a megbocsátás témájáról. Máté evangélium a 18. fejezetéből olvassuk el, 21-től 35. verset. Majd néha hozzáfűzök egy-két megjegyzést. Csak azt lássuk, hogy ezt a példázatot kimondottan erre a kérdésre mondta. 21. verstől olvasom. Ekkor Péter odament hozzá, és azt kérdezte, Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Tehát a téma a megbocsátás. 23. vers. Mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Tehát most jön a példázat, ami megvilágítja ezt a kérdést. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Tudjátok, mennyi az a 10 000 talentum? 150 000 évnyi kereset. Elég sok? 150 000 évnyi kereset. Tehát 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott miből fizetni, megparancsolta annak ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, hogy fizethessen. Ekkor a szolga térdre esse könyörgött. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Mennyire valószínű ez? Nem valószínű. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt, az adósságát is elengedte. Jön a következő. 28. vers. Ahogy kiment az a szolga, találkozott az egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Tudjátok, mennyi 100 dénár? 100 napi bér. 100 napi bér. 1 dénár volt körülbelül egy napi napszámos bér. Tehát 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársakor térre esve könyörgött, légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked. De ő nem engedett, hanem elment és börtönbe vetette azt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, felháborodtak, és elmentek jelenteni uruknak a történteket. Akkor maga elé hívatta őt az ura, és azt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is könyörültem rajtad? És haragjában ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátotok atyátok fiainak. Tehát ez a példázat jobban megvilágítja azt, hogy miről beszélt Jézus a mi atyánkban és annak végén. Hát, hogyha nem bocsátotok meg, atyám sem bocsát meg nektek. Felteszek néhány kérdést. Próbáljuk meg a példázat alapján megválaszolni. Ki könyörült először? A király könyörült, ugye csak ő könyörült végül is. De a A könyörület az a királytól indult el. Ő volt az első ebben. Miért könyörült a király? Vagy ez az úr, ennek a szolgának az ura? Könyörgésére megszánta. Nincs benne a szövegben, de próbáljuk meg megfogalmazni. Milyen az az ember, aki megszán valakit? Jó indulatú, irgalmas, könyörületes. Azért könyörült, mert ő könyörülő volt. Igaz? Megérdemelte ezt a szolga? Nem érdemelte. Tehát aki 150 ezer évnyi adósságot felhalmaz, az nagyon herdálta a pénzt. Tehát ez a szolga nagyon-nagyon nem érdemelte meg ezt a könyörületet. Az ura azért könyörült, mert ő könyörülő volt. Akkor a következő kérdésem, miért volt elvárható a szolgától, ettől az első szolgától, hogy ő is könyörüljön? Azért, mert neki is könyörültek. Tehát látjuk azt ebben a példázatban, hogy a könyörület az úrtól származik, és a szolgának csak tovább kellett volna adni azt, amit ő kapott. Azt a könyörületet. Tehát nem úgy várt el az ura tőle a könyörületet, hogy ő nem könyörült volna előbb. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ezt átvetítjük az Istennel való kapcsolatra és az Isten bocsánatára, akkor azt látjuk, hogy a megbocsátása mennyi atyánál kezdődik. Viszont ha a mi részünkről nem követi az Isten bocsánatát, az emberek felé való megbocsátás, akkor az Isten bocsánatát is elveszítjük. Ugye azt mondtam, hogy ez úgymond Isten visszavonja a bocsánatát, mint hogy a példázatban úgy tűnik, hogy ez a király visszavonta az adósság elengedését, ami tulajdonképpen ugyanaz a szó, mint a megbocsátás, az adósság elengedése. De azt kell mondjam, hogy ez nem büntetés volt, vagy ez a valóságban ez nem büntetésként működik. Tehát nem úgy van, hogy te nem bocsátasz meg, akkor Isten azzal büntet téged, hogy na akkor, ha te így, akkor én is úgy, akkor én se bocsátok meg neked. Ez nem büntetés, hanem következmény, és azt is megmondom nektek, hogy miért. Isten irgalmassága nem tud megmaradni egy irgalmatlan szívben. Ezt fogom most megmutatni, hogy ez miért így működik. Miért fontos a megbocsátás? Tegyük fel ezt a kérdést először. Miért olyan fontos a megbocsátás? Miért hangsúlyozza ezt különösen Jézus ebben az imádságban? Annyira, hogy miután végigmondta ezt az imádságot, ezt a részét külön kiemelte a megbocsátás. Miért olyan fontos ez? Lukács evangélium 5. fejezetében, 35-36. versben ezt mondja az Úr. Hanem szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva, és nagy lesz a jutalmatok, és a magasságos Isten fiai lesztek, mert ő jóságos a háládatlanokhoz és a gonoszokhoz is. Legyetek irgalmasok, mint ahogyan atyátok is irgalmas. Mit mond ez az ige Istennek a jelleméről? Igen, elnézést kérek, 6. fejezetben van, köszönöm szépen a kiigazítást. Tehát Lukács evangélium 6. fejezetében, 35-36. versben mondja ezt, és mit mond ez Istennek a jelleméről? Hogy ő irgalmas. Tehát az atyának a jelleméhez, az ő életéhez hozzátartozik ez, hogy ő irgalmas. És még valamit mond róla a 35. vers. Hogy? Jó mindenki, ez jóságos. Tehát ő ráadásul nem csak akár, tehát nem akárkikhez, hanem a háládatlanokhoz, a gonoszokhoz, akik nem érdemlik azt meg, azokhoz is jóságos, irgalmas. Tehát Isten ilyen. És azt mondja Jézus, hogy ti szeressétek ellenségét, tegyetek jót azokkal. Miért? Hogy? Hogy legyetek a ti mennyi atyátoknak fiai. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Tehát, hogyha a mi atyánk, ő jóságos és irgalmas, akkor az ő fiai, az ő gyermekei is jóságosak és irgalmasak. Mert a gyermekek a szüleik természetét öröklik. A kérdés tehát az, hogy te Isten gyermeke vagy-e? Mert Isten természete megbocsátó, irgalmas, jóságos. Ez ő természetének a része. Ezt nem lehet külön választani, hogy nekem egy megbocsátó Istenem van, de én egy haragtartó keresztény vagyok. Nem működik. Tehát, hogyha te Isten gyermeke vagy, akkor benned ugyanaz az isteni természet van, ami megbocsátó és irgalmas. Két lehetőség van. Ha az ember belekerül egy ilyen helyzetbe, hogy valaki megbántja, vagy megbocsátást kell gyakorolnia. Két választása van az embernek. Vagy gyakorolja Isten irgalmasságát, és megbocsát az embertársainak, ez egyik lehetőség, vagy elkezd kifogásokat gyártani, és önmagát igazolni, és ennek ez, az lesz a következmény, hogy az Isten szeretete kihűl a szívében. Mert nem tud valaki meg nem bocsátani, és Isten gyermeke lenni. Értjük ezt? Mert Isten, ő megbocsátó, ő irgalmas. És ott, ahol ezzel ellentétes a lelkület, ott nem tud Istennek a lelkülete megmaradni. Igen? Nagyon-nagyon jó kérdés. Erre is ki fogunk térni, hogy lehet-e őszintén szívből megbocsátani. Hogy lehet ezt? És sajnos azt látom, bár még nem vagyok idős, de nagyon-nagyon sok olyan embert látom, aki sírba viszi magával a meg nem bocsátást. És a haragot. Igen? Az ismeret az nem az Istennel való kapcsolat. Tehát a tudás, az elméleti tudás. Olvastad Bálám történetét? Bálám, ő szép szavakat mondott. Gyönyörű szép prófécia. Csillag származik Jákobból. Most nem tudom folytatni, mert nem készültem. Gyönyörű szép proféciát mondott Bálám, és nem volt ott az Isten a szeretete a szívében. Így van. Így van, erre is vissza fogunk majd térni. Tehát lehet úgy valaki, mondhat nagyon vallásos és szentnek tűnő dolgokat, még igazságokat is prédikálhat, anélkül, hogy ott lenne az Isten szeretete a szívében. Köszönöm szépen a megjegyzést. Tehát ez nagyon komoly veszély. És az embernek mindig itt van ez a két lehetőség, hogy vagy gyakorolja ezt a megbocsátást, vagy nem, és akkor ennek egyenes következménye lesz, hogy az Isten szeretete ki fog hűlni a szívéből. Szeretnék néhány kifogást említeni. Lehet, hogy valaki magára fog ismerni, elnézést kérek előre. Sajnos hallottam ilyeneket, vagy némelyiket magam is megtapasztaltam, de amikor az ember kifogásokat kezd gyártani, nagyon érdekes dolgok előjönnek. Hogy miért nem bocsátok meg? Mert mondjuk mélyen megsértett az a másik. Vagy mondjuk már túl régóta ismerem, és kibírhatatlan számomra. Nem lehet vele beszélni, nem lehet vele dűlőre jutni. Olyan ember, aki valójában annyira különbözik tőlem, de hogy ő nem értelmesen, nem logikusan gondolkodik ő, ő vele nem lehet beszélni. Tipikus kifogás, de hát nekem van igazam. Hát miért bocsássak meg neki, mikor nekem van igazam, ő ezt nem látja be? Ehhez szorosan kapcsolódik, majd ha megalázkodik előttem, majd hogyha térden csúszik előttem, és nem tudom mit mond el, valaki még akkor se hajlandó megbocsátani, mert azt mondja, hogy hát nem őszinte. Olyan is van, hogy valaki elszakad a cél, azt mondja, most már betelt a pohár, már annyit tűrtem neki, ami sok az sok. Valaki beismeri, hogy én vagyok képtelen megbocsátani, nem tudom ezt a dolgot az én szívemből kivetni. Annyira mélyen megbántott az ember, vagy annyira az ő személyét, nem bírom a búráját, nem tudom, annyi mindent ki lehet találni, hogy miért nem vagyok képes megbocsátani. Hogy ilyet is szoktatok hallani, megbocsátok, de nem felejtek. Tudjátok, hogy Isten hogy bocsát meg? Azt mondja, hogy a tenger mélyére veti a mi vétkeinket, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el a mi bűneinket. Úgyhogy ez a megbocsátok, de nem felejtek, ez valójában azt jelenti, nem bocsátok meg. Hát igen. Nem tudom, hogy kit mennyire érintenek ezek. Még lehetne itt sorolni, lehetne kinek-kinek egy-egy pontot még hozzáadni. Szeretnél valamit mondani?
Nem.
Ja, igen. De én azt mondom, hogy nincs értelme. Tehát nincs értelme ezeknek a kifogásoknak, és valójában ezek mind a lelki csődnek a jelei. Most a csődöt azt így gazdasági értelemben értem. Tehát amikor valakinek nincs miből adnia lelkileg. Sokszor azért nem tud az ember megbocsátani, mert ő maga sem tapasztalta meg a megbocsátást, vagy mert ezt nem becsüli meg. Úgy érzi, hogy neki valamiért szüksége van arra, hogy ő felé emelje magát a másik felé. Én jobb vagyok, mint a másik rosszabb, mint én. És egyáltalán nem Isten szemével látom a másik embernek az életét, meg a magam itt sem. Teljesen csak a saját szempontomból szemlélem a dolgokat. De nem szeretnék a kifogásokkal többet foglalkozni, hanem inkább a megoldással. A megbocsátásnak van egy helye. Ugyanúgy, hogy a megbánásnak is van egy helye, a megbocsátásnak is van egy helye. A Biblia beszél erről, és szeretném azt elmondani, hogy a keresztény megbocsátás az nem pszichológia. Aki tanul pszichológiát, vagy foglalkozott ilyen dolgokkal, vagy szociális területen dolgozik, az lehet, hogy hallott ilyenről, pszichológiában is beszélnek megbocsátásról. Hogy ez fontos, hogy el kell engedni. Vannak pszichológusok, akik erről beszélnek. Hogy el kell engedni, hogy meg kell bocsátani, stb. Már ezt a világiak is felismerték, hogy ez fontos. Most nem akarok kitérni arra, hogy csupa önző okai is vannak ennek, mert az ember, az az ember, aki nem képes megbocsátani, az mindenféle pszichoszomatikus betegségeket kezd kifejleszteni önmagában. A saját testét kezdi el felőrölni a benne munkálkodó meg nem bocsátás. Nagyon-nagyon komoly, akár halálos betegségekhez is vezethet a meg nem bocsátás. Erről most itt nem is beszélek, mert keresztényekről van szó, akiknél ez nem kell, hogy egyáltalán kérdés legyen, hogy meg kell bocsátani. Viszont ennek a megbocsátásnak van egy helye. És ezért mondom, hogy ez nem pszichológia. Az ember nem tudja ezt magából kikényszeríteni, ahogy említetted is, Lajos, hogy nem tudja az ember önmagából kicsiholni az igazi megbocsátást. Ugyanis, ahogy a példázatból is kiderül, az az adós szolga azért kellett volna, hogy megbocsásson, vagy elengedje a másik tartozását, mert ő maga megbocsátást kapott. Ő neki el lett engedve a tartozása. Tehát olyas valamit kell továbbadnunk, amit mi magunk is megtapasztaltunk. Ezt mondja Efézus 4.32-ben az ige. Efézus 4.32. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Tehát ez a megbocsátás helye. Azért tudunk megbocsátani egymásnak, mert Krisztus is megbocsátott nekünk. És úgy tudunk megbocsátani egymásnak, ahogyan Isten megbocsátott nekünk. Hogyan bocsát meg nekünk Isten? Megbocsátok, de nem felejtek? Vagy utána megbocsátok, de nem állok veled szóba, vagy... Gondolkodjunk ezen. Ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ez az igazi megbocsátásnak a helye és a módja Krisztusban. Szeretnék rátérni erre a kérdésre. Hogyan lehet szívből megbocsátani? Ugye Jézus úgy fejezte be az adós szolga példázatát, hogy az Isten nektek sem bocsát meg, hogyha szívből meg nem bocsátotok egymásnak. Hogy lehet szívből megbocsátani? Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, hogy tudtátok, hogy mondjuk valaki megbántott, és hogy meg kellene bocsátani neki, de egyszerűen nem megy. Nem érzem. Tudom, hogy meg kéne bocsátani, még ki is tudnám mondani, hogy megbocsátok neked, jó van. De nem érzem. Ez szívbeli megbocsátás? Nem. Nem kell hozzá nagy ész. Nem, ez nem szívbeli megbocsátás. Szívbeli megbocsátással összhangban vagyok vele teljesen. Ha úgy érzed, hogy nem tudsz szívből megbocsátani, akkor oda kell menni a megbocsátás helyéhez, a kereszthez. És ez pedig teljes egészében az embernek az egyéni döntésén múlik, hogy megteszi ezt a lépést. Isten nem fog helyettünk oda menni a megbocsátás helyére, hogy szívből meg tudjuk bocsátani. Van egy ószövetségi profécia a Zakariás könyvében. Zakariás 12. fejezetében, a 10. vers, ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és könyörületesség lelkét, és rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatt, ahogyan az első szülött miatt keseregnek. Két dolgot mond az ige. Az egyik az, hogy Isten kitölti a kegyelem és a könyörületesség lelkét. A könyörületesség, vagyis irgalom, ami a megbocsátás, amiből a megbocsátás fakad. Szeretnél könyörületes lelket? Hogy könyörületesen tudjál viszonyulni másokhoz? Ez nem magadból fog jönni, ez a könyörületesség lelkéből jön. Ez az Istennek a természetéből jön. Szeretnél ilyen lelket? Azt mondja az ige, hogy rám tekintenek, akit átszögeztek. Kiről beszél ez az ige? Jézusról beszél. Azt mondja, hogy amikor rám tekintenek, akit átszögeztek, amikor meglátod, hogy neked az Isten hogyan kegyelmezett, elkezdett szemlélni a Krisztus áldozatát, hogy te milyen kegyelmet kaptál, hogy neked milyen tartozást elengedett az Úr. Hogyha ez nem tudja a te szívedet megváltoztatni, akkor semmi nem fogja. Mert ez a megbocsátás helye, ez az a hely, ahol kiárad rád a kegyelemnek és a könyörületességnek a lelke, ahol átéled az Istennek a kegyelmét, és betelsz könyörületességgel mások iránt. Meglátod azt, hogy a Krisztus mindenkiért meghalt, hogy ő mindenkinek kegyelmezett, és te is képessé leszel arra, hogy kegyelmezzél, hogy könyörüljél másokon. Hallottam olyat, hogy valaki azt mondta, hogy én nem tudok megbocsátani a másiknak. Várom azt, hogy Isten majd valami kinyilatkoztatást ad, vagy úgy megérinti a szívemet, vagy nem tudom, hogy csinál velem valamit. De hadd mondjam el nektek, testvérek, ha valaki ilyet vár, az hiába vár. Ez Istennek a kinyilatkoztatása a kegyelemről és az irgalomról, és ezáltal tudja bennünk is kinyilatkoztatni a kegyelmet és az irgalmat, hogyha mi ezt az áldozatot szemléljük, elmélkedünk rajta, és engedjük, hogy átformálja a szívünket, hogy hasson ránk belülről, hogy a mi kapcsolatainkra is kiterjedjen ez az áldozat, és ez a kegyelem. Hogy működik ez a könyörületesség lelke? Hogyha elhisszük azt, hogy Isten megbocsátott nekünk, akkor elhisszük azt is, hogy az Isten a másik embernek is ugyanúgy megbocsátott. És akkor én is meg tudok bocsátani annak a másik embernek, úgy, ahogyan Isten megbocsát neki. Az irgalom lelke, az működik Isten gyermekeiben. Ez nem egy fantázia, ez nem egy pszichológiai, kierőszakolt megbocsátás. Hogyha az irgalom lelke működik bennem, hogyha engedem azt, hogy működjön, akkor ugyanúgy meg tudok bocsátani a másik embernek, ahogyan nekem megbocsátott az Isten. Csak rajtunk múlik az, hogy megnyitjuk ezt a kaput az Istennek, hogy át tudjon rajtunk áramlani ez az isteni szeretet és kegyelem. A kérdés az, hogy akarsz-e Isten fia lenni? Akarod-e azt, hogy ugyanaz az isteni könyörületesség, jóságosság töltse be a szívedet, mint amit Isten betölti? Az egyik ifjúsági regényben van egy ilyen mondat, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Nem tudom, mennyien olvastátok. Én ezzel határozottan nem értek egyet. Nem azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Egyébként is a Biblia azt mondja, hogy nekünk mennyei hazánk van. Nem a világot akarjuk, itt akarunk berendezkedni, csak sátorozunk. Viszont megmondja a Biblia, hogy mi miért vagyunk a világban. Róma levél 8. fejezetében, 19. vers, azt mondja, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Tehát van valami, amire vár ez a világ. Mi ez a valami? Isten fiainak megjelenése. Hol vannak ezek az Isten fiai? Jézus mondja ezt a hegyi beszédben, és ezt az új fordításból idézem, protestáns új fordításból, Máté 5. fejezet 9. versét. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Hogy boldogok a békesség szerzők. Többféle fordítás is van, de nekem tetszik ez a kifejezés, hogy akik békét teremtenek. Tehát békességet hozni oda, ahol nincs békesség. Megbocsátást vinni oda, ahol harag van. Azt mondja, hogy ők az Isten fiai. Ezeket az embereket várja a világ. A mi feladatunk és küldetésünk ebben a világban az, hogy mi Isten fiai legyünk. Hogy bemutassuk a mennyei atyát ennek a világnak. Hogy békét teremtsünk, hogy a megbocsátást vigyük és adjuk az embereknek. A személyes köreink nem csak arról van szó, hogy most hirdetni az embereknek, hogy Isten megbocsátott neked, de közben, hogyha te haragszol az embertársadra, akkor hogy hirdeted azt, hogy az Isten megbocsátott neki? Te úgy tudod hirdetni, hogyha te Isten fia vagy, és békét teremtesz, hogyha te belőled, te általad bocsát meg annak az embernek az Isten. Igen? Békességre igyekezők. Szerintem nem. Az angolban is úgy van, hogy békét csinálók. Igen, tehát még a békességre igyekvésben benne van az, hogy hát, hogy úgy jól cserben hagyni a másikat, hogyha nagyon ellenszenves. Hát, hogy én próbáltam békét teremteni, de hát ő már csak ilyen. De nem, tehát itt békességet szerezni, békességet teremteni, tehát előre menni. Tehát ez a békességet teremteni, ez egy aktív dolog. Az igyekezni, jó, az igyekezni is még abba is lehet magyarázni. Nem akarok nagyon szavakon lovagolni, de értjük a lényeget. Igen? Igen. Igen. Tehát ez nem fakad az emberből önmagában. Ez Istenből fakad, hogy ő békét terem. De csak gondoljunk bele abba, hogy amikor Jézus, az Isten fél lejött erre a világra, ő úgy bocsátott meg az embereknek, azokhoz jött, akik megfeszítették őt, elutasították őt, gyűlölték őt, és ő ilyen embereket jött megmenteni. Tehát ott szó nem volt arról, hogy a másik fél kereste volna Istent, vagy kellett volna neki az a bocsánat, vagy egyáltalán bocsánatot kértek volna, ők nagyon is. Az ember nem ilyen alapvetően. Isten jött közel az emberhez. Őtőle származik ez a béketeremtés. És az Isten fér is ugyanezt a küldetést bízta. Kérdés az, hogy mi akarunk-e Isten fiai lenni ezen a földön? Miért élünk mi ezen a világon? Máté 24. fejezetében Jézus beszél a végidőnek a jeleiről. De a legutolsó dolog, amit említ, már így történne még nem a fejezetben, történne még a legutolsó dolog, amivel lezárul ennek a földnek a történelme. Máté 24. fejezet 15. versében azt mondja, Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És akkor jön el a vég. Ugye beszéltünk sok mindenről így az Isten királyságának hirdetése kapcsán. Beszéltünk arról is, hogy lesznek jelek, csodák, de hadd mondjam el nektek, a legnagyobb csoda az, amikor valakinek a szíve megváltozik. Amikor valaki egy önző emberből egy szeretetteljes, önfeláldozó emberré válik. Amikor valakinek a szívét betölti az Isten szeretete, amikor képessé válik arra, hogy meg tudjon bocsátani a másiknak. Ez egy óriási bizonyság Isten szeretetéről. És óriási ellen bizonyság az, hogyha valaki azt állítja, hogy ő Isten gyermeke, és közben nem tud megbocsátani. Úgyhogy a megbocsátás az egy első számú bizonyíték, amihez nem kell semmiféle csodatévő erőt felmutatni, úgymond. Tehát nem kell, hogy valaki gyógyítani tudjon, vagy halottat támasztani tudjon. Erre minden keresztény képes. Képessé tétetett Jézus Krisztus élete által. Hogyan hirdetjük az evangéliumot a környezetünkben, ahol vagyunk? Hogyan gyakoroljuk az Isten bocsánatát? Különböző helyzetekben vagyunk. Lehet, hogy valakinek az egyik helyen könnyebb, másik helyen nehezebb. Házastársaddal, vagy a családi körben, gyerekek, szülők, nagyszülők, rokonok, a gyülekezetben, szomszédok, vagy a munkahely. Vagy itt a mi országunkban elég divatos szidni a vezetőket, vagy az ország vezetőit. Hogyan viszonyulunk ezekhez az emberekhez? Meg tudunk-e nekik bocsátani? Tudjuk-e feléjük ezt közvetíteni, ezt a bocsánatot? A szavainkkal, a tetteinkkel, az egész viszonyulásunkkal? Mert hogyha gyakoroljuk ezt az isteni szeretetet, akkor a szívünk egyre jobban megtelik ezzel a szeretettel. Ez az első fokú evangélium hirdetés. A Biblia azt mondja, hogy egy keresztény ember erre bőségesen képes. Azért áldhatunk másokat, mert mi magunk áldottak vagyunk. Péter első levelében, 3. fejezet, 9. verstől 11. versig olvasom. Tehát 1 Péter 3, 9-től 11-ig. Ezt mondja, végezetül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, irgalmasok, alázatos szívűek. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg, mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szereti az életet, és szeretne jó napokat látni, tartóztassa meg a nyelvét a gonosztól, és ajka ne szóljon álnokságot, forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse a békességet, és kövesse. De azt mondja ez ige, hogy hát itt ti arra vagytok elhívva, hogy áldást örököljetek. Benneteket az Isten csodálatosan megajándékozott, megáldott. Efézus levélben azt mondja Pál apostol, hogy, hogy az Isten minden lelki áldással megáldott bennünket a mennyekben, a Krisztusban. Hát, hogyha ennyire áldottak vagyunk, akkor van miből adnunk, van miből áldanunk másokat, olyanokat, akik nem érdemlik meg, olyanok, akik csúnyán bánnak velünk. Így mondja, hogy gonoszért a gonosz, ne fizessetek gonosszal a gonoszért, szidalommal a szidalomért. Ezek rossz dolgok. Azokat áldjátok, akik csúnyán viselkednek veletek. Így lesztek a ti mennyi atyátoknak fiai. Mert ő azokhoz jó, akik gonoszul viszonyulnak hozzá. Azt mondja, hogy keressed is, kövessed a békességet. Nem elég magadnak keresni a békességet. Gyakorold mások irányába is. Hogyha kegyelmezett vagy, akkor élhetsz kegyelmesen. Ez az Isten ajándéka minden hívőnek. Efézus 4. fejezetében, 25.-27. versben Pál apostol azt mondja, azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek! A nap le ne menjen a haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Nagyon érdekes, hogy összekapcsolja Pál ezt a két dolgot. Azt mondja, hogy mondjon mindenki igazat a fele barátjának, és azt mondja, hogy ne haragudjatok. Hát de mi van, hogyha nekem van igazam? És a másik megbántott engem. Akkor az az igazság, hogy megmondom neki, hogy nekem van igazam. Nem? Sokszor így gondolkodik az ember. Hát igen, mindig nekem van igazam. Igen. A valóság az, hogy az Isten mindenkinek megbocsátott. És az, aki haragszik, annak nincs igaza. Meg definíció szerint nincs igaza. Mert az nem tud könyörülni, és aki nem tud könyörülni, az nem Istennel van, az ördöggel van. Az egy hazugságban hisz. Abban a hazugságban hisz, hogy az Isten az nem szereti annyira azt a másik embert. Tehát az igazság, amit mondhatunk egymásnak, az Istennek a kegyelme. Mert az Isten mindenkivel kegyelmes. Mindenkinek megbocsátott. És azt mondja, hogy jó, haragudjatok, ez emberrel előfordul, hogy valamiért érik olyan hatások, hogy megharagszik valakire. De azt mondja, hogy de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. És itt szeretnék visszakapcsolni, hogy Jézus ezt a mi atyánk imádságban mondta ezt, hogy ahogyan mi is megbocsátunk a mi embertársainak. Ez egy napi dolog, azt mondja, hogy egy nap se menjen el a te haragodon. Nehogy a sírba ne vigyed magaddal a haragot, míg a következő napra se vidd át. Ugyanis, hogyha ezt tovább viszed magadban, akkor ez fog benned örlődni, és egyre inkább eltávolít a másiktól. És az ördög hazugságában fogsz utána hinni. Van még egy ige, ezt nem idéztem, itt szeretném megemlíteni, hogy Jézus azt mondja, hogy ha neked eszedbe jut, hogy a te testvéreddel van valami különbözőség, van valami panaszod a te testvéred ellen, és éppen mentek az Isten tisztelet helyére áldozni, akkor hagyd ott az áldozatodat, menj el is először, békülj meg a testvéreddel, és mert hogyha megbékültél vele, majd utána menj el Istenhez. Tehát azt mondja Jézus, hogy még az Isten tiszteleténél, és úgymond a külsődleges Isten tiszteletnél, attól, hogy eljössz ide szombaton, vagy akárhova elmész, akármilyen nap, még ennél is fontosabb az, hogy gyakorold az Istennek a bocsánatát, hogy megbéküljél a te testvéreddel, megbéküljél az embertársaiddal. Mert az Istennek a tisztelete az nem választható szét az Istennek a jellemétől. Te nem tudsz Istennel közösségben lenni, a könyörülő Istennel nem tudsz közösségben lenni, ha te magad nem vagy könyörülő. Értjük ezt? Ezért mondja Jézus, hogy ha ezt érzed magadban, vagy ha eszedbe jut, hogy van valami ilyen az életedben, rendezd el azonnal, ne várjál vele. Holnapig se várjál. Igen. A megbocsátásnak azért van több része is. Nyilván az egyik része az, hogy mennyire befogadó az a másik arra, hogy a kapcsolatot helyreállítsa. Nyilván akkor a teljes a megbocsátás, hogy a kapcsolat helyreáll. Ez a célja. De ami a te részedet illeti, a te hozzáállásodat a másikhoz, azon tudsz változtatni. És jó, vannak, lehet, hogy előfordulnak esetek, amikor nincsen eszköz a kommunikációra. Tehát teljesen nulla a kapcsolat. Ilyenkor nehéz. De azért az esetek többségében van valami eszköz az embernek arra, hogy legalább kifejezze a másik felé azt, hogy nem haragszom, vagy hogy szeretnék veled megbékülni, vagy mi lenne, hogyha beszélnénk. Tehát van az embernek egy eszköz arra, hogy legalább egy lépést tegyen a másik felé. Persze előfordul, hogy a másik ember nem akar békülni. Igen, van ilyen. De ez már nem a te felelősséged. A te felelősséged az, hogy te milyen lelkületet ápolsz, és hogy megteszed-e azt az előzékeny lépést a másik felé. Igen? Igen. Pontosan. Hát a másikról is szól, mert neki is jó, hogyha ezt átéli. Igen. Igen. De amit Isten számon kér rajtunk, az az, hogy a mi részünk. Tehát, hogy mi megtesszük azt. Ugye, hogyha köszönöm szépen a hozzászólást, hogy maga Isten is, amikor megbocsátott nekünk, ezt ugye Jézus által kifejezte felénk, elküldte az ő fiát. És olyanokhoz küldte el, akik közül a legtöbben ezt visszautasították. De az Isten mégis megtette ezt a lépést, hogy kifejezte azt, hogy ő nem haragszik ránk, hogy ő megbocsát nekünk, és aztán, hogy ezzel az emberek mit kezdenek, az már az ő dolguk. És ugyanígy ez az ember és ember közötti kapcsolatban is ugyanígy működik. Te neked a saját lelkületedben kell megváltozni először, hogy te meg tudjál neki szívből bocsátani, és hogyha szívből megbocsátasz, akkor ezt kifejezed a másik felé, és az, hogy most helyreáll-e valóban az a kapcsolat, az a másik embernek a reagálásától függ. Igen? Igen, ez jó kérdés. Igen, azért vannak olyan esetek szerintem, ahol azt is figyelembe kell venni, hogy mi az, ami szolgálja a másik embernek az örök érdekeit. Tehát most, hogyha van egy ilyen helyzet, tehát most valakit befogadok a házamba, állandóan meglop engem, mindig odajön és bocsánatot kér, hogy meglop, és utána újra meglop, akkor ott a kapcsolat eltörik egy idő után. Tehát még akkor is, hogyha én megbocsátok neki, én azt mondom, hogy megbocsátok, ott már a másik fél részéről egy idő után nem, ő már nem a kapcsolat miatt csinálja ezt, hanem egyszerűen hasznot látja benne. Ott már nem segítek a kapcsolatnak azzal, hogyha én továbbra fenntartom ezt az állapotot. Előfordulhat én. Én azt gondolom, hogy egy ilyen eset, hogyha mondjuk egy tényleges ilyen helyzetről van szó, ez teljesen egyéni elbírálás alá esik. Tehát különbözőek az emberek, és csak Isten ismeri a szíveket, hogy annak az embernek konkrétan mi az, amivel ténylegesen segíteni lehet. Mert hogyha most én valakit odafogadok a házamba, és állandóan lop, ez nyilván, hogy nem egy keresztény viselkedés. Tehát én azért fogadom a házamba azt az embert, hogy őt Istenhez segítsem. És hogyha közben ő állandóan csak az Istentől való elfordulásban erősödik meg, és ezt gyakorolja, ezzel nem segítek neki. Tehát azért mondom, hogy itt azért vannak olyan helyzetek, hogy nem biztos, hogy a megbocsátás mindig azt jelenti, hogy engedem, hogy a másik ember gyakorolja magát tovább a bűnben. Nem tudom, ez így érthető-e. Igen, mondjuk konkrétan ugye, akkor ez már kiderül, hogy ez egy kitalált történet valószínűleg. Mindegy, feltételezzük, hogy mondjuk megtörténik egy ilyen, hát van azért egy pár megoldás egy ilyen esetben, hogy most befogadni egy embert. Hát az, hogy én megbocsátok annak a másik embernek, az azt jelenti részemről, hogy én továbbra is pozitívan viszonyulok hozzá, és segíteni akarok neki. De az a segítség, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogyha tényleg segíteni akarok neki, hogy hagyom, hogy ő ugyanebben a kísértésben éljen tovább, hogy ott van a házamban, és bármikor bármit ellophat. Mert ez neki kísértés. Hogyha én azt, ha tényleg akarok neki segíteni, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy én kibérelek neki mondjuk egy albérletet, megpróbálok segíteni neki, hogy munkát találjon, és helyreálljon az élete, hogy ne kelljen lopnia. Érted? Tehát azért mondom, hogy lehet, hogy ez egyszer-kétszer működik, hogy ellopott valamit, jó, oké, bocsánat, vissza az egész, de hogyha ez ilyen állandó dolog, mondjuk tegyük fel egy igaz történet, lehet, hogy van más útja is annak, hogy én segítsek annak az embernek. És megbocsátottam neki, de nem ugyanabba a helyzetbe került vissza, mint amiben volt. De tehát annak ellenére az én hozzávaló viszonyulásom, az továbbra is egy segítő, egy támogató hozzáállás. Csak nem a bűnben támogató, hanem a megváltozásban támogató. Nem tudom, ez így érthető-e. Tehát meg lehet úgy bocsátani, hogy nem ugyanaz a megnyilvánulás utána. És egyébként, most csak mindjárt adom a szót, csak egy bibliai példát is mondjak. Azért a Bibliában van erre jó néhány példa, hogy Isten megbocsátott valakinek, de utána már nem mehetett vissza ugyanabba a helyzetbe, mert a körülmények megváltoztak. A saját hibája miatt már nem volt ugyanaz a helyzet, hogy Isten ugyanoda vissza tudta volna őt helyezni. Például ott volt egy Dávid, Betsabéval vétkezett. Utána a királysága, az ő tekintélye romokban hevert. A fiai fellázadtak ellene, 4 fiát vesztette el emiatt. Emiatt a bűn miatt. Pedig Isten megbocsátott neki. De mégis az élet nem lehetett többé ugyanaz, mint előtte. Pedig Isten megbocsátott neki. Tehát a következményeket Isten megengedi, hogy learassuk. Nem mindig, de általában megengedi, hogy learassuk a következményeket, amellett, hogy ő megbocsát. A hozzánk való viszonya, a szeretete, az elfogadása az nem változik. De néha a következményeket nem fordítja vissza. És egy ilyen konkrét esetben is előfordul, hogy a következményeket le kell aratni annak az embernek, amellett, hogy a szívünkben ugyanúgy megvan az a hely, és segíteni próbálunk neki. Mindjárt ott először még János testvérünk akart valamit mondani. Szót mielőtt továbbadnám a szót, hogy ezért gondolom, hogy annyira fontos az, hogy Istenben találjuk meg a megbocsátás helyét, tehát Krisztusban. Tehát ahogy mondtad is, hogy ezt nem tudjuk magunkból kicsiholni. Tehát, és a mi döntésünkön múlik, hogy ha ezt érezzük magunkból, hogy nem tudunk megbocsátani, a mi döntésünkön múlik, hogy oda megyünk a megbocsátás helyére, hogy ránézünk-e Krisztusra, hogy engedjük-e, hogy ő megváltoztassa a szívünket, mert mi nem tudjuk a magunk szívét megváltoztatni. Tehát, hogyha rajtunk múlik, mi egész halálunkig a kifogásokon fogunk örlődni, hogy miért nem tudok megbocsátani neki, mert úgy megsértett engem. Csak Krisztusban látom meg a saját és a másik ember valódi értékét Isten szemével, és akkor tudok megbocsátani. Igen, igen, köszönöm, hogy ezt említetted. Igen, ez egy nagyon gyakorlati példa. Azt gondolom, hogy helyzetről helyzetre változó az, hogy hogyan kell a gyakorlatban kinyilvánítani ezt a megbocsátást. Tehát, hogy most akkor hagyom, hogy ugyanúgy azt csinálja, amit eddig, vagy pedig valami korlátot szabok neki, de igazából itt a lelkület a lényeg, hogy belülről hogyan viszonyulok a másikhoz. Köszönöm szépen. Még egy gondolatot szerettem volna legvégére hagyni, és ezzel be is fejezném. Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És utána azt mondja, hogy ha megbocsátjátok a vétkeket az atyátok fiének, akkor Isten is megbocsát nektek. Ha nem bocsátotok meg, akkor Isten sem bocsát meg. És igazából a megbocsátás, tehát hogyha tudom azt, hogy én képes vagyok megbocsátani a másiknak, akkor ez egy bizonyság számomra arról, hogy Isten él bennem, ahogy mondtad is a legvégén. Tehát ez egy csoda. Ez egy csoda, hogy az ember képes arra, hogy szívből meg tudjon bocsátani. Ez egy visszajelzés egy ember életében, hogy igen, én Isten gyermeke vagyok, és az Isten teszi ezt bennem, és bizonyosság afelől is, hogy Isten megbocsátott nekem. Tehát ugyanúgy visszahat én rám is, az én hitemre, hogyha én gyakorlom az Istennek a szeretetét és irgalmasságát. Köszönöm szépen a figyelmeteket és a hozzászólásaitok is, és kívánom, hogy mindnyájan megtaláljuk ezt a mindennapjainkban, a megbocsátás helyét is, gyakoroljuk magunkat ebben. Az Úr Jézus áldjon meg bennem.